Kedves testvérek, bizonyságtételem alapigéje az imént felolvasott ige szakaszban található a Korintusbeliekhez írt második levél 8. versében, ennek is a 8. részében, ennek is a második verse elején, tehát Korintusbeliekhez írt második levél 8. része második versének az elején, a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük. Foglaljunk helyet és nyitott szívvel hallgassuk Isten igéjét. Kedves testvérek, a Korintus beliekhez írt második levél 8. és 9. része az adakozásról szól. De én most nem az adakozásról szeretnék beszélni. Egyébként tudom ajánlani, hogy ha valakinek kérdése van a tizeddel, adománnyal, adakozással kapcsolatban, nyugodtan vegye elő Pál apostolnak ezeket a tanításait. Én nagyon sokat tanultam a második korintusi levél 8. és 9. részeiből letekintetben. De mint mondtam, most nem az adakozásra szeretnék kitérni, hanem van itt egy olyan alapelv, az adakozásnak is az alapelve, meg az egész életünknek, minden cselekedetünknek az alapelve, amit én most szeretnék kiemelni, hangsúlyozni, amely alapelvekre fekteti Pál apostol is, azután majd az adakozásnak a tanítását, az adakozásra való buzdítást. Azt olvassuk itt, hogy a macedóniai gyülekezetekkel közölt Isten egy olyan kegyelmet, hogy még a nyomorúság sok próbái között is bőséges ezeknek a macedón hívőknek az öröme. Na, azt hiszem, ez mindannyiunknak kapóra jöhet, hogy a nyomorúság sok próbái között hogyan lehet, hogyan kell örülni a hívő embernek, de azért nézzük csak meg, hogy ezt még megelőzi valami, az a kegyelem, amit Isten adott ezeknek az embereknek. Hát Pál apostol a második missziói útja során elérkezik a mai Görögország területére, és akkor ez is a Római Birodalom uralma alá tartozott. Tudjuk, hogy a Római Birodalom tartományokra, provinciákra osztotta a birodalmat, és ezeknek a provinciáknak voltak neveik. Görögország északi területének Macedónia volt a neve, ez volt az egyik tartománya a Római Birodalomnak, Görögország déli felét pedig Akhájának nevezték a rómaiak. Hát Pál apostol most az egyik akhájai gyülekezetnek, Korintusnak ír, tehát ez is Görögországban van, meg a macedón gyülekezetek is, csak azok északon vannak. És azt mondja, északon Isten nagyon szépen munkálkodik, és megáldja a gyülekezeteket. Ide tartozik a tesszalonikai, a filippi gyülekezet. Hát legyen így délen. Ahogy Isten munkálkodik északon, munkálkodjon így délen, hagyjátok őt munkálkodni, ahogyan Tesszalonikában és Filippiben kibontakozott Istennek a kegyelme, hadd bontakozzon ki, engedjétek, kérjétek, hogy kibontakozzon Isten kegyelme Korintusban is. Mi ez a kegyelem, amely ilyen nagy örömöt okozott a macedónoknak? Hogy lehetne megfogalmazni, mi az Isten kegyelme? Biztos vagyok benne, hogy legalább 100 féleképpen meg lehet fogalmazni. Én most egyfajta megfogalmazást hadd használjak. Én úgy gondolom, hogy az a kegyelem, amit Isten örömmel ad olyan embereknek, akik ezt nem érdemlik meg. Ez a kegyelem. Isten ajándéka, amit örömmel ad olyanoknak, amit nem érdemelnek. Az, hogy örömmel adja, az nagyon fontos, és nem véletlenül említettem meg, mert a görög nyelvben a kegyelem, meg az öröm, azok édes testvérek, iker testvérei egymásnak. Hasonló, rokon értelmű szavak, hát éppen felcserélni talán nem lehet őket, de ezeknek ugyanaz a gyökerük, ugyanaz a lényegük, valami, a kegyelem olyan valami, ami örömből fakad, és örömmel fakad. Úgy tanultuk, hogy annak idején, amikor egy nagy hadvezér, vagy maga a császár örült a jó hírnek, hogy az ő hadserege győzött egy csatában, akkor örömében, jutalomként ilyen kegyelmi ajándékokat, karizmákat osztott szét az ő hadvezérei és tisztjei között. Úgy örült a győzelemnek, hogy na ti elfoglaltatok egy országot, akkor tied, kedves hadvezérem, 10 város lesz ebben az új országban. Te fogsz azon uralkodni, te leszel ott a gazda. Te pedig, jó tisztem, te 10 falu felett fogsz gazdálkodni. Te leszel a felelőse. Neked folyik be az adó. És így szétosztotta az új területet, hogy azoknak legyenek felelősei. Örömében adta ezt. Valami hasonló történik, amikor Isten ajándékozza meg az embereket olyannal, amit egyébként nem érdemelnek meg, csak éppen itt nem arról van szó, hogy Isten örül valaminek, és ezért ad, hanem arról van szó, hogy Isten valamit ad, és ezért örül. Tudjátok, Isten miért boldog? Mert Pál apostol azt mondja, a boldog Isten evangéliumát hirdetem. Tudjátok, miért boldog? Mert vannak olyan emberek, akik elfogadják a kegyelmet. Elfogadják, amit ad. És Isten ennek örül. És azt mondja Pál apostol egy másik helyen, ti megszomorítottátok az Istennek ama szent lelkét. Úgy lehet megszomorítani Istent, és úgy lehet szomorúvá tenni, hogy nem fogadom el, amit készített. Biztos mindenki járt már úgy, hogy valamit nagy gonddal készített el. Valami ajándékot becsomagolt a szépen. Áldozott rá időt, pénzt áldozott rá. És mikor eljött az ajándékozásnak az ideje, mondjuk az a gyermek a csillogó papírtól fosztja meg a csomagot, jaj, mi lehet ez? Kibontja, és azt mondja, hát nekem már van ilyen. Hát ezt én nagyon unom, az ilyen játékot. Nincs valami más. Milyen lehangoló dolog, igaz? Vagy a háziasszony elkészít mindent, szépen megsüt, megfőz, megterít. Jön a vendég, és azt mondja, hát én vegetáriánus vagyok, én nem szoktam húsokat fogyasztani, valami saláta nincsen. Le van törve a háziasszony, igaz? Nem tud annak örülni, mert olyan sokat áldozott rá. Testvérek, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy Isten a mi megajándékozásunkat halálosan komolyan gondolta. És úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az egyszülött fiát. Bejönne valaki a házadba, és azt mondaná, adj nekem valamit. Mit adnál oda legelőször? Már itt van a kuka, vidd el a szemetet. Ugye ezzel kezdeni. De visszajön. Adj nekem valamit. Először odaadnád a berendezést, igaz? Hát vigyed a bútorokat, vigyed a televíziót, vigyed a DVD lejátszót. Ezek nélkül megvagyunk. De jönne vissza makacsul, adj nekem még valamit. Azt mondanád, vágd ki a fákat az udvaron, vidd el a cserepet a tetőről. Aztán azt mondanád, vidd el a bankszámlámat, vidd el a fizetésemet, a pénztárcámat. Legutoljára adnád oda a gyerekedet, igaz? Nem azzal kezdenéd, hát ez a kis Gyurika olyan rossz csont, vidd el ezt! Nem ezzel kezded. Még saját magadat is azt mondod, vigyél el engem. De a gyerekedet nem először adnád oda. Isten ugyanilyen. Nehogy azt gondoljátok, Isten azt mondta, olyan rosszak az emberek, elküldöm hozzájuk az én fiamat. Megajándékozom őket az én fiammal. Nem. Isten adott nagyon sok mindent. Neked is, a zsidóknak is, prófétákat, megteremtette őket, esőt, áldást, örömöt, kijelentéseket, Bibliát, pénzt. De mi még mindig nem álltunk helyre. Mi még mindig nem szerettük őt. És Isten a végén, mert ezt egy példázatban elmondja az Úr Jézus, a végén elküldte az ő szeretett fiát, hogy ezt meg fogják becsülni. És mit csinál az ember? Kifosztottuk Istent. Kifosztottuk. És mit csinálunk mi? Adjál, Uram! Miért nem adod ezt? Miért nem vagyok egészséges? Miért nincs több pénzem? Miért nincs munkahelyem? Miért van ez? Még mindig fejnénk le az Isten. És testvérek, Isten azt mondja, mindent odaadtam már. Az én fiamat is odaadtam. csak kifordítja a zsebét, és azt mondja, értsétek már meg, hogy a legnagyobb ajándék a tietek, csak nem akarjátok elfogadni. Ez szomorítja meg Istent. És azt teszi örvendezővé és boldoggá, hogy vannak, akik mégis megbecsülik. És nagyon örülnék, hogy amikor Isten letekint a magasságból Bodrog keresztúra, akkor örömre derülne a szíve, és azt mondja, jaj, de sok szomorúságot okoznak nekem a világban. Jaj, de sokan nem fogadják el az én fiamat, a legdrágábbat, mert mi azt gondoljuk, az arany meg a gyémánt a legdrágább. De ez butaság. Isten fia, Jézus Krisztus a legdrágább. Ez az egyetlen mennyei kincs, ami igazán értékes itt a Földön is, csak sokan nem tudják. Milyen jó lenne Isten letekinteni, és azt mondják, ezek a testvérek itt, ezen a településen elfogadták az én fiamat. Örvendezek. Aztán ugye említettem azt is, hogy olyan ajándék, amit nem érdemlünk meg. Tudjátok, a kegyelem, attól kegyelem, hogy azt olyanok kapják, akik nem érdemlik meg. Ettől kegyelem. Amikor Sárospatakon tanultam, ahogy Feri is említette, mi ott kötöttünk szoros barátságot, egy szobatársam bejött a tanuló szobába, ami egy pince helyiségben nagyon szépen ki volt alakítva, hogy mi ott tanuljunk. Hát én ott tanultam, éppen egyedül voltam, ez mondjuk többször előfordul, de én szerettem, amit Isten igéből tanulok, mások lehet, hogy vagy máshol szerették ezt csinálni, vagy kevésbé. A lényeg, hogy egyedül voltam, és bejött a szobatársam. Volt a kezében egy nagyon finom gyümölcsjoghurt. Hát, aki volt már kollégista, és nem olyan gazdag, családból származik, Feri ezt biztos nagyon jól tudja, hát az egy nagy kincs, egy gyümölcs joghurt, az ritkaság. Az nagy kiváltság, hogyha valaki ilyet ehet. Ez az Attila bejött, letette mellém az asztalra szó nélkül ezt a joghurtot, megfordult és kiment. De nem szólt semmit, hogy ez a tied, vagy jó étvágyat, vagy köszönöm azt, hogy segítettél, semmit nem mondott, csak letette oda nekem az asztalra. Utána kiálltok, kimerült szemekkel, de hát Attila, én ezt nem is érdemlem meg. Nem csináltam semmi olyat, hogy ő tartozna nekem ezzel, és erre ő csak ezt felelte, na látod Lajos, ez a kegyelem. Becsukta az ajtót is ki nem. Úgy prédikált nekem ez. Nem azért kapom a kegyelmet, mert megérdemlem. Akkor az már nem kegyelem lenne, hanem bér. Amiért megszolgáltunk, amit megérdemlünk, az nekünk jár, jog szerint. És üthetjük az asztalt, Istenem, én megszolgáltam a te áldásaidat, tessék kiszolgáltatni, mert én rászolgáltam. És te tartozol nekem. Van közöttünk egy. Aki így tud Isten elé állni nyugodt lelkiismerettel, add azt az esőt, Uram, mert én annyit szolgáltam neked, én úgy szeretlek, annyit prédikálok, meg annyit térítek, meg annyit adakozok, hogy ide az esővel. Nincs ilyen egy se közöttünk. Hanem méltatlanok vagyunk arra. Méltatlanok. Nem érdemeljük meg a kegyelmet, de éppen ez a lényeg, hogy nem érdemeljük. Sokan tévedésben vannak az úrvacsorával kapcsolatban is. Nekem az nagyon rosszul esik, amikor valaki azt mondja, bármelyik gyülekezetben járok, én most nem úrvacsorázok, mert olyan sok bűnt követtem el az elmúlt időben, hogy nem érdemlem meg. A kedves testvér, tudd meg, hogy az úrvacsora neked van feltalálva. Az pont a bűnösöknek van feltalálva. Azért küldte Isten az ő szeretett fiát, hogy akik vétkeztek, azok jöhessenek a kegyelem királyi székéhez, azok fogadhassák el. Hát az nem a tökéleteseknek van kitalálva az úrvacsora. Hát mit ér az úrvacsorával az, aki nem vétkezett? Hát minek annak az Úr Jézus vére? Hát az rendben van, nem? Hát az Úr Jézus vére megtisztít. Hát aki tiszta, azt minek megtisztítani? Azt nem kell megtisztítani. Ha lenne közöttetek valaki olyan, aki azt mondja, hát én az elmúlt hónapokban nagyon jól viselkedtem. Egy bűnt sem követtem el. Most méltó vagyok arra, hogy úrvacsorázzak. Tudjátok, mit mondanék annak? Menjél a helyedre, mert nem becsülöd meg az Úrnak testét és vérét. Neked nem kell úrvacsora, mert te tiszta vagy. Mit mosson rajtad Jézus vére? El szoktátok vinni az autótokat a mosóba, hogyha teljesen tiszta? Ennek semmi értelme nincs. De amikor valaki azt mondja, vétkeztem, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak neveztessem, mint az a tékozló ifjú. Azt mondja Isten, hát gyere akkor! Mert ezt neked találtam ki. Érted küldtem Jézus, te szerencsétlen, te bűnös, te megvetett, aki már összeroppantál. Miért mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegények? Nem azért, mert jó lelki szegénynek lenni, minket gazdagítani akar lélekben az Isten, mert rájött, hogy szegény. Rájött, hogy szegény. A Jelenések könyvében ír az Úr Jézus 7 levelet 7 gyülekezetnek. Ebből a 7-ből az utolsó, a 7. Laodiceában van címezve. A laodiceai gyülekezetnek kell, hogy megértse Isten az Úr Jézus Krisztus üzenetét. Mi van ebben a levélben? Te azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, hogy meggazdagodtam, hogy látok, mondja a többi gyülekezetnek. Ó, ti csórók vagytok! Laodiceában, nagyon nagy, szép, díszes templomban. Itt az emberek műveltek, szépen vannak felöltözve, nincs hiányosság, látjuk a dolgokat. Tudjátok, meddig látta? Ameddig a szem lát el, addig látta. De tovább nem. És van valaki, aki tovább lát, mint az emberi szem. Röntgen szemeivel a léleknek a legrejtettebb zugaiba lát be. És ez a valaki megszólal, és azt mondja, te azt mondod, hogy gazdag vagy? Tudd meg, hogy te vagy a szegény! Te vagy a szegény! Azt mondod, szép díszes ruhákba vagy öltözve, tudd meg, hogy mezítelen vagy előttem! Rút, mezítelen vagy! Azt mondod, hogy látod a dolgokat, te egy vak vagy! Vegyél tőlem aranyat, vegyél tőlem fehér ruhát, vegyél tőlem szemgyógyító írt és balzsamot, és gyógyuljál meg, te gyomorult! Mikor valaki rádöbben, hogy szegény vagyok, hogy koldus vagyok, és tudjátok, mit csinál? Így kiteszi a kezeit, mint egy koldus az út szélén. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Csak ennyit mond. Mint az a gonosz vámszedő a templomban. Még a szemét sem mert az égre emelni, nem vert a mellét. Atyám, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Na ez egy olyan ember, akinek rá árad az Isten kegyelme. Gonosz, lopott, csalt, hazudott, parázna volt. De Isten nem ezt nézi, hanem azt nézi, kivé lehet. Istenhez soha nem azért mehetünk, mert Uram, én jó voltam, ezt is megcsináltam, azt is megcsináltam. Lehet, te így gondolod, Isten fog találni hibát. Oda ment egyszer egy gazdag ember, pénze is volt, törvényt is betartotta. Mondja Jézusnak, sorolja, miket csinált ifjúságától fogva. Ezt is betartottam, azt is betartottam. Ennek is eleget tettem, azt is teljesítettem. Na az Úr Jézus megfogta. Add el a pénzedet, de legyél földön futóvá is, kövess engem. Legyél szegény. Na ezt nem tudta vállalni. Nem mehetünk oda Isten elé, hogy milyenek voltunk. Annak, hogy keresztjének lehetünk, annak, hogy megtérhetünk, annak, hogy kegyelmet kaphatunk Istentől, annak nem oka van. Ha van oka, akkor az csak Jézus áldozata, hanem célja van, testvér, célja van. Vagyok valamilyen elrontott, nyomorult, elveszett, és Isten akar belőlem valakit, embert formálni. És célt ad, és megtörti az életemet, és egy nagy életváltozás történik. Egy új élet. A régi az semmit nem ér, egy új élet. Hát ez az Istennek a kegyelme, amit örömmel ad olyanoknak, akik nem érdemlik meg. És ezt meg kell lássuk, hogy Isten készséggel és szemrehányás nélkül adja, és rá kell jöjjünk, hogy nagy szükségünk van rá, koldusok vagyunk, és koldulunk Istennél. Uram, adj nekünk kegyelmet, adj nekünk áldást, meg fogjuk kapni, de ha nem kérünk, nem kapjuk meg. Ha azt gondoljuk, ó, nálunk minden rendben van, Isten megmutatja majd, hogy nincs minden rendben. És amikor ez a kegyelem megérkezik hozzád, amikor ez a kegyelem rányitja az ajtót, Amikor ez a kegyelem betölti a szívedet, mit fog okozni abban a szívben? Örömöt! Örömöt! Nem olyan örömöt, hogy táncolva megyek végig az utcán. Hát az az öröm az ideig való. Az csak egy felszínes öröm, hanem egy nagyon mély örömöt fog Isten adni. Egy nagyon mély örömöt, amely bele van oltva az embernek a szívébe. A keresztény embernek ilyen öröme van. Jön a nyomorúság nagy próbája. Hogy lehet az, ha szeret minket Isten? Lehet. Azt mondta az Úr Jézus, e világon nyomorúságotok lesz. Megmondta, jönni fog a nyomorúság sok próbája. Ez mindenkit egyaránt elér. Vagy hamarabb, vagy később, de elég. Nyomorúság sok próbája. És olyan örömet kapunk Istentől, a kegyelemnek ez a gyümölcse, ez a közvetlen megnyilvánulása, ami örömet nem lehet tőlünk ellopni, nem lehet tőlünk elvenni. Örülünk! Ott van az öröm a szívünkben. Olyan sok helyen örömtelenek a keresztények. Nincs öröm. Nem csak a nyomorúság próbái között nincs örömük, még amikor nincs nyomorúságuk, akkor sincs örömük. Az emberek kitalálják a nyomorúságukat. Jaj, milyen nagy beteg vagyok! Mindenki betegebb nála, de ő magát rángatja bele a nyomorúságba, nincs öröme. Jaj, milyen csóró vagyok! Hát vannak, akik mindig gazdagabbak egy gazdag embernél, de hánynál vagyunk mi gazdagabbak? Kitaláljuk magunknak a nyomorúságot, ha nincs is, megfojtjuk magunkban a kegyelmet, és megfojtjuk magunkban az örömöt, mert nem tudjuk észrevenni azt, amit Isten eddig adott nekünk. A macedóniai gyülekezetek úgy vették az Isten kegyelmét, hogy öröm fakadt a szívükben, és felszállt Istenig ez az öröm. Milyen körülmények között? A nyomorúság sok próbája között is. Nem olyan nyomorúság volt, mint nekünk. Nehogy azt gondoljuk. Sokkal nagyobb nyomorúságban voltak. Ott megtért valaki, lehet, hogy másnak lefejezték. Romániában a 20. századnak a közepén volt egy nagy ébredés, megújulás. Ennek a vezetője Richard Wurmbrand volt, aki zsidó ember volt, német ajkúak között szolgált, tehát ő is német ajkú volt, valóban Németországból vándoroltak be az ősei, és evangélikus lelkipásztor volt Bukarestben. Tehát jó vegyes kultúrát ötvözött az a gyülekezet, és a Securitate meg a kommunizmus, amikor már uralkodóvá vált, elkezdte őket üldözni. De nagyon kegyetlenül üldözték őket. Ha akkoriban jöttünk volna mi össze, valahol Romániában, így, ahogy most vagyunk, fegyveres katonák, rendőrök jöttek volna be, és rögtön vittek volna bennünket elzárni valami börtönbe, és megkínoztak volna bennünket. Ott a börtön nem az volt, hogy csücsülj, és várd, amíg eltelik az az egy-két hónap vagy év, hanem ott vertek, kínoztak, és kivégeztek embereket a börtönben. És ezt tudta mindenki. És nagyon kevesen mertek elmenni az összejövetelek. Titokban jöttek össze, házakban, pajtákban, temetőkben. És tudjátok, mi történt? Megtértek az emberek. Megtértek az emberek. Jöttek Jézushoz az emberek. És mondják, a lelkipásztor mondta nekik, testvérnő, örülök a szívedben ennek a vágynak. És nagyon jól látni, hogy szereted az Úr Jézus, és hitre jutottál ilyen körülmények között is. De tudd meg, hogy téged holnap fejbe lőhetnek azért, mert itt vagy. Azt mondta, nem érdekel. Nem érdekel. Tudjátok miért? Mert valami nagyobbat kaptam, mint az életem. Mint a földi életem. Valami nagyobbat kaptam. Elveszítetek egy 1000 forintos, hazamentek, bosszankodtok. Éj, anyukom! A pénztárcámból kicsúszott az 1000-es. Gondoltam, vissza kéne nyomkodni, mert láttam, fityeg a széle, de nem tettem meg, de bánom. Hű, de bosszant az az 1000 forint, igaz? De ha elhagyod az egyik sarkon az 1000-est, a másikon találsz egy 10000-est, hazamész, anyukom, 9000 forinttal gazdagodtunk. Többet találtam, mint amennyit elveszítettem. Hogy van vesztesége annak, aki megtér? Igen! Igen! Én is elveszítettem. a részegséget, a káromkodást, a paráznaságot, az istentelen életvitelt, a cigarettázást, meg sok minden egyebet elveszítettem. Én nem mehetek olyan szórakozó helyekre, amit mások megengedhetnek maguknak. Nem beszélhetek úgy, mint amit mások megengedhetnek maguknak. Elveszítettem ezeket a dolgokat. Áldott legyen érte az Isten. Áldott legyen érte az Isten. Mert valami többet kaptam. Értitek? Amíg nem láttam, hogy ez több, addig dehogy engedtem el az én kis szokásaimat, az én kis kedvfeléseimet. De mikor megláttam, hogy ez több, elengedtem azokat. Azt mondta Richard Wurmbrand, a romániai föld alatti egyháznak egyetlen langyos tagja sem volt. Mindenki égett, mindenki buzgott Jézus Krisztus ügye mellett. Akik langyosak voltak és féltek, be sem merték dugni oda az orrukat. Csak olyanok jöttek, akik bármelyik pillanatban készek voltak meghalni Jézus Krisztusért. Mert öröm volt a szívükben. Mert a kegyelem örömöt fakaszt fel a szívben. Mert amit Isten örömmel ad, az örömöt fog benne teremni. A nyomorúság sok próbái között is örvendezel. Minek örvendezel te? Amikor beteg vagy, amikor elveszítetted a munkahelyedet, amikor ilyen-olyan nyomorúság, szegénység, rossz körülmények között vagy. Hát nem a körülményeknek örülök, hanem a belülményeknek. Vannak körülmények, tudom, magyarul ez csúnyán hangzik, de most értsük, ahogy kell. Vannak körülmények, és mi annyira hajlamosak vagyunk a körülményekre tekinteni. Éva itt rontotta el az édenkertben. A körülményekre tekintett. Há, de jó az a gyümölcs! Milyen ékes a szemnek, milyen kívánatos a bölcsességért. A körülmények határozták meg, nem a belülmények, hogy Isten igéje be van írva a szívembe, kitörölhetetlenül, és azt mondta, hogy ne vegyél arról a fáról. Változzunk már át értelmünk megújulása által. És vegyük már észre, hogy mindaz, amit látunk, mindaz, ami szép, mindaz, ami kellemes a testnek és édes, az mulandó dolog. Semmivé lesz, megégy! És ha mi hozzászíjazzuk, csatoljuk magunkat ezekhez a körülményekhez, ezekhez a látható dolgokhoz, amikor azok zuhanni kezdenek, velük együtt fogunk lezuhanni mi is. És amikor azok elégnek, mi is elégünk majd. De van egy olyan világ, amely az emberi szem számára láthatatlan. Mózes esetében így fogalmaz erről a Szentírás, elhagyta Egyiptomot, pedig ő ott herceg lehetett volna. Gazdag volt, jól nevelt volt, túlélő volt, nem volt kortársa. Mondhatta volna, mit foglalkozom én ezekkel a zsidókkal? Hadd csinálják a téglát, ahogy akarják, hadd írtsák őket, nekem jó meleg van itt a királyi palotában. Nem! Kijött onnan és elkezdett az ő népe sorsáért aggódni, mert Isten azt mondta, és ennek nincs több oka. Nem írt Isten aranyat, ezüstöt, jó munkahelyet, menedzseri fizetést, hanem azt mondta, bevezetlek téged egy csodálatos helyre, és ezt olvassuk Mózesről, látta a láthatatlan. Ez a titok. Látja a láthatatlan. Minek örülsz te? Hát nyomorult vagy, hát szegény vagy, hát csóró vagy, hát beteg vagy. Hát nem látod? Mi? Hát nem látod, hát nem érted. Isten nekem adta a fiát, és megbocsátotta a bűneimet. És látok egy örök országot, amely nem múlik el. Nem látod? Bolond vagy te, nincs itt semmi. Nem lehet azt látni emberi szemekkel. De egyszer csak odajött hozzám Jézus, a lelkemre tette a kezét, és azt mondta, láss. És látod. Bűneim bocsánatát, Isten kegyelmét, Isten erejét, Isten áldását és a mennyei dicsőséget látom, testvére. És látom Jézust. A belső emberem, a külső nem látja azt. A belső az látja. Egyszer odajött valaki hozzám, körülmutatok, egy utcán álltok. Mutasd meg, hol van Isten? Azt feleltem erre, hol nincs? Hol nincs? Mutasd meg, hol nincs Isten? mutasd be. Ha oda mutatsz, ott is ott van. Mindenütt ott van, mindeneket betölt az ő dicsőségével, és én látom. Adjon neked az Úr ilyen szemeket. És adjon neked az Úr ilyen belső örömöt, amit nem lehet kikapálni, nem lehet kiirtani semmi vegyszerrel, semmi megfélemlítő módszerrel, mert örvendezek az én Istenem szabadításában, bűneim bocsánatában és az örök életben, és az én élő Jézus Krisztusommal járok, és boldog vagyok. Mondják a családra is. Az a sok gyerek mind tönkretesznek idegileg, az asszonyod belerokkan, nem győzöd rájuk keresni a pénzt, mennyi ideget lenyelsz? Hát aki szórakozni jár, meg az italt teszi tönkre, meg elválik, meg a játékgépbe dobogatja a pénzét, meg veszekedés uralkodik otthon, mert mi szeretjük egymást. Hát az nem nyeli az ideget. Hát akkor miért ne nyelném olyan dologért, mert nem mondom, hogy ez egy nyugodt életforma, ami ilyen gyümölcsöt terem. Hát miért ne csináljam a jóért? Hát miért ne szenvedjek a jóért? Hát ha úgy is szenvedni kell, aki beleveti magát a világba, bőven szenved az is. Hát akkor miért ne vállalnám olyan ajándékért, amely megmarad? Miért szenvedjek olyan dolgokért, amik semmivé füsté lesznek olyanok, mint a lehel? Bőséges az ő örömük, a nyomorúság sok próbái között is. És végül hadd beszéljek arról, hogy akiben ott van ez az öröm, az nem tud nyugodtan maradni. Van egy ilyen internetes honlap, www.nyughatatlan.hu. Ezt keresztények írták, találták ki. Nagyon tetszik a címe. Nyughatatlanok a hívők. Valamit csinálni kell, ahogy bejön az Isten kegyelme az életembe. Ahogy átjár az Istennek az öröme, nem tudok én nyugodtan maradni. Érzem, hogy valamit tennem kell, jót kell cselekednem. Na ezért tudtak sokat adakozni a macedónok, mert dugig voltak örömmel a szívük. Nem fért beléjük az öröm, ki akarták másokra is önteni azt a kegyelmet. Erejük szerint, sőt, erejük felett adakoztak. Többet adtak, mint ami nekik megmaradt. Már mondja Pál, hogy testvérek, dehogy ti koldusbotra jussatok, mert másnak adjátok a pénzeteket, egy kicsit álljatok már ezzel le. Szinte megpendíti itt majd a későbbi versekben is ezt a gondolatot Pál, mert ezek annyira tenni akartak. Tudjátok, a jó cselekedetek nagyon fontosak a Szentírásban. De nem ahhoz kellenek, hogy a mennybe kerüljetek. A jó cselekedetek nem arra való, hogy aki azokat cselekszi, majd felmutassa Istennek, és azt mondja, Uram, én annyi jót tettem, hogy most már megvan a belépőm a mennyek országába. Ilyen nincsen. Isten azt mondja, menjél a külső sötétség. Nekünk a mennyek országába egy belépőnk van. Oda mennek majd az istentelenek, a paráznák, a vámszedők, és megelőznek titeket az Isten országában, mert amikor Isten megkérdezi, mi alapján akarsz bemenni az én országomba? Azt mondják, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak a vére alapján. Ezt fogják felmutatni. Isten azt mondja, megnyitom nektek a kaput, gyere. A jó cselekedetek nem azért vannak, hogy a mennybe kerüljünk. A jó cselekedetek arra azért vannak, mert a mennybe kerültünk. Mert én már tudom, hogy én oda megyek, testvérek, nekem efelől nincsen kétségem. Nem azért, mert én ezt kitaláltam, hanem mert ebben a könyvben bele van írva. És én hiszek az igazmondó Istennek. És azt mondta, hogy az ő fiává fogad engem, nekem ez megdöbbentő, hihetetlen kegyelem, de nem akarom Istent meghazudtolni. Ó, Uram, ez biztos tévedésből mondod. Nem, Isten nem tévedésből mondja, hogy a megtérő bűnös az ő gyermeke, és beviszi a mennyek országába. Nem, ez Isten megtiszteltető kegyelme a részünkre, amit csak térdepelve, nagy alázattal és nagy köszönettel fogadhatunk el. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy részesítettél ebben a csodálatos kegyelemben. És hogyha megkapom ezt a kegyelmet, azért, mert megkaptam, elkezdek jót cselekedni. Értitek? Hát ezért mondja az Úr Jézus, hogy eredjél és többé ne vétkezzél. Előbb kegyelmet ad, és azután azt mondja, most már máshogy cselekedtél, most már lesz erőd. Azt mondta nekem valaki, aki közeledett az Úr Jézushoz és a megtéréshez, Tudod, Lajos, ti olyan szentek vagytok, olyan szépen éltek, én nem vagyok méltó arra, hogy még hívő legyek. Majd, ha az én életem is megjavul, akkor majd eljárok közétek és hívő leszek. Mondtam neki, akkor neked befellegzett. Te nem tudsz az életeden változtatni, mert nincs hozzá erőd. Az ember erőtlen lény, hiába a nagy muszkli. Jön egy akkora kórokozó, amit ki se lehet mutatni, csak mikroszkóp alatt. És a nagy muszklik elsorvadni. A szépség semmivé válik. Az ember erőtlen lény. Isten ereje tudja csak tovább segíteni és betölteni. Jó cselekedetekre indít ez a drága kegyelem, és jó cselekedetekre kell, hogy bennünket is indítson. És elkezd minden felvirágozni. Ezek a jó cselekedetek elkezdenek segíteni a gyülekezetben, a városban, az országban. És mások felé megnyilvánulnak ezek a jó cselekedetek, azért, mert bennem dolgozik az, hogy Isten gyermeke vagyok. Azért, mert hálás vagyok azért, amit eddig kaptam, és mert van még előttem egy cél. Tudjátok, a hívő embert két dolog erősíti meg. Két erő hat rá. Egy toló erő, meg egy húzó erő. Ezt teszi erőssé. Na persze nem az izmait, hanem a lelkét. A toló erő, amit már megtett értem Isten. A teremtés és a megváltás ereje, a Golgota keresztjének az ereje. Tol engem előre, köszönöm Uram, hogy még meg se születtem, te már úgy szerettél engem, hogy meghaltál értem a Golgotán. Ez tol engem előre. És van egy húzó erő is. Megyek az Isten dicsőségébe. Megyek a mennyei Jeruzsálembe. Pál apostol azt mondja, mindent félreteszek. És cél egyenes megyek én a nyitott kapu felé, légvonalba. Hegyen, völgyön át, mindenen át, nem kerülgetek, nem csavargok. Megyek egyenesen a cél felé, mert be akarok kerülni a mennyek országába, mert nem akarom elveszíteni, semmivé tenni azt a kegyelmet, amit Isten adott. Így kell megértsétek, mennyi jót tett veletek eddig az Isten. És azt mondani, köszönöm Uram, és ha te ennyi jót tettél, én is jót akarok tenni a te dicsőségedre. És így kell megértsétek, vár egy dicsőség, de oda be kell futni, nem rohanni, és nem cambogni. Be kell futni az Isten országába, az egy futás, Pál így nevezi. Ez a kettős erőtér, csak ez elég ahhoz, hogy emberi módon tudja bármelyikünk is megfutni az élete pályáját ezen a földön. Semmi más erő, se a pénz, se az egészség, se a szépség, semmi az ég világon, se ég alatt, se föld alatt, se ég felett nem tudja az embert méltóképpen a célig elvezetni, csak ez a kettős, a Golgotának és a mennyei Jeruzsálemnek az erőtere. És hadd fejezzem be azzal, amivel a felolvasást is befejeztem. Önmagukat adták először az Úrnak. Ezeknek a macedónoknak az öröme, adakozása, adakozó kedve, ott kezdődött, hogy önmagukat adták először az Úrnak. Ez volt az első. Odaadták magukat az Úrnak. Majd aztán követte az öröm, aztán követte az adakozás, és amikor nincs meg ez az Úrnak való odaadás, akkor tudjátok, csak fellángolások történnek. Jaj, menjünk a templomba! Most kedvem van hozzá. Csak egy pár hét. És majd úgy lesz, minek menjek oda, nincs ott semmi érdekes. Ja, énekeljünk a Zsoltárosból, mert eddig csak a diszkó számokat fütyűréztem, olyan szépek ezek is. Majd azt mondod, az a régi diszkó, unalmas ez a fekete könyv. Olvassuk a Bibliát, nem is tudtam, hogy ilyen szép dolgok vannak, a kultúrához is hozzátartozik. Majd azt mondod, nem tudom, mit tesznek annyit a keresztények ezen, és leteszed. Hogyha nincs ott az, hogy te odaadtad magadat az Úrnak, akkor te csak egy látogató vagy az Isten országában. Akkor csak egy látogató vagy. De ha odaadtad magadat, akkor Istennek a fia lettél. Nálunk a múlt héten egy hétig volt egy vendégi gyerek. Ő volt a 11. Ugyanúgy megetettem, ugyanúgy elvittem kirándulni, mint az enyémeket. De most nincs itt, mert hazament. Csak egy ideig volt ott. Sokan egy ideig itatják magukat Isten kegyelmével, de aztán megint kiszáradnak. Mert nem folyómi víz mellé ültettettek. Mert nem adták magukat át az Úr Jézusnak. Át kell magunkat adni. És tudjátok miért? Mert ő is odaadta magát nekünk. És amikor úrvacsorázunk, akkor pontosan ezt ábrázoljuk ki, és Isten így akarja, így rendelte, ábrázoljátok ki, hogy én odaadtam magamat nektek. A tiétek vagyok. A vérem a szentségem. A tökéleteset odaadta Isten miért? A tökéletlenért. Ez egy rossz üzlet. De Isten tudta, a tökéletlennek nincs más esélye az életre, az örök életre, a boldog életre, csak ha odaadom magamat. És ezért ezt megtette. Mit kér cserébe? Hogy a tökéletlen életedet add oda a tökéletesért. Ezt kér cserébe. És Isten ezt a számára előnytelen cserét megtette. Mi meg ezt a számunkra soha vissza nem térő alkalmat, a legnagyobb nyereséggel kecsegtető üzletet, amit csak kitaláltak az ég alatt, az meg nekünk nem kell. Hogy van ez? Hogy Isten bemocskolta magát a mi szentségünkért, de mi a mocskainkat nem akarjuk átadni neki, hogy szentek legyünk. Hogy van az, hogy ő vállalta ezt a nagy lemondást, mi meg nem vállaljuk ezt a nagy nyereséget? Tudjátok, hogy van? Hogy nem látjuk, hogy mi az Isten kegyelmének az ajándéka, hogy milyen gazdag ez. Nem látjuk. Meg kell nyissa az Úr Jézus a szemeinket, hogy meglássuk. Hogy megértsük, hogy odaadta magát értem a Szent, és én most odaadom magamat neki. És most már neki élek. Az övé vagyok. Tudjátok, hogy hívják a feleségemet? Nem úgy hívják, hogy Somogyi Mónika. Nem. Mikor az anyakönyvvezető előtt álltunk, és az anyakönyvvezető megkérte, hogy kedves ifjú feleség, írja alá nevét, elkezdte írni, azt mondta az anyakönyvvezető, jaj, ne azt írja, ezt felejtse el, maga nem Somogyi Mónika többé, hanem Gál Lajosné, mert maga férjhez ment, most már az új nevét írja. Hát szegény nem gyakorolta, úgy leírta, hogy tudta. Még nem járta át, nem volt rutinja abban, hogy ő már feleség. Az én nevemről hívják ő. Egy férfi neve van. Csak onnan tudják, hogy nő, hogy oda van a Lajos mögé téve, hogy né. Így kell átad magad Jézusnak. Ezt jelenti a keresztény név. Tudjátok, mit jelent a keresztény név? Krisztusi. Krisztus követő. A lovakba szokták bele égetni a tulajdonosnak a monogramját. Megismerni. És amikor megtértem, így lett belém égetve Jézus Krisztus neve, és én az övé vagyok. Keresztjén vagyok. Hagytam a régit elveszni, és újjá lettem. És ebbe a kegyelembe hív, hogy add oda magadat Jézusnak, ebbe a kegyelembe hív ma téged ő, éppen most általam is.